40 éve kezdődött egy példátlan nő sztrájk Izlandon, és ennek az évfordulója kapcsán számos újság, magyar nyelvű újság is megemlékezett erről. Többnyire, mint érdekesség és mint egzotikum, de azt gondolom, hogy ennek a következményei, a szervezés módja, jelentősége meghatározó nem csak Izland tekintetében, hanem az egész európai nőjogi mozgalmakat illetően is. Úgyhogy ezért kértem Pető Andreát, hogy legyen a vendégünk, és tekintsük át, hogy mi történt akkor, melyek voltak ennek a bizonyos sztrájknak az előzményei, és mi következett, következhet ebből?
Izland az mindig az elő legelső országok közé tartozik, ahol a nők különböző úgynevezett unortodox módon szerveződtek. Ugye Izland a legkorábbi demokrácia, itt alakult meg az első parlament, és ennek a hagyománya azért az végig jelen van az izlandi társadalomban. És az izlandi nők, akik a választójogért harcoltak, ugye 1915-ben kapták meg a választójogot, ellentétben mondjuk Magyarországgal, amelyik 1918, tehát 15-ben kapták meg a ugyan szelektív választójogot, de azért nagyon komoly társadalmi mozgalomnak az eredménye ott is, mint ugyanúgy, ahogy Magyarországon, ahogy ez megtörtént. Csak ez a társadalmi mozgalom, ez, ami elvezetett a választójoghoz, annak a nagyon komoly következményei voltak, hogy nőegyesületek alakultak, és a nők szerveződtek. És akkor 1975-ben, amikor ezt az úgynevezett egynapos sztrájkot meghirdették, amit nem neveztek sztrájknak, akkor a nők kivonultak abból a rosszul fizetett és elnyomó gondoskodó munkából, amit nagyrészt aminek a következménye az, hogy a nők olyan rossz helyzetben vannak, és ez a pénteki nap, amit ugye a hosszú pénteknek neveztek, akkor a férfiak magukra maradtak, és nekik kellett mindent megoldani, mert ez egy ilyen nagyon újfajta és érdekes megoldás volt arra, hogy felhívják a figyelmet a nők elnyomott helyzetére, és aztán ez olyan nagy visszhangot kapott, és olyan nagy volt a társadalmi támogatottsága, hogy abban az időszakban vagyunk, amit a feminizmus második hullámának nevezünk, ami a 68-as mozgalmak után kezdődött, ugye most 75-ben vagyunk, és ennek következtében aztán elkezdődött a nők térhódítása a politikában is.
Ennek az 1975-ös választóvonalnak a jellegét még újra fogjuk beszélni, de egy kicsit nézzük meg, hogy mi történt előtte. Tehát eltelt 60 év ugye a választójog kiterjesztése óta, és mégis úgy érezték az izlandi nők, hogy nem megfelelő a számukra nyitott társadalmi tér. Miért nem sikerült a korábbi 60 évben ezt elérni, és mi volt a feltétele annak, hogy itt ilyen korán biztosítsák a választójogot? Ahogy az elhangzott, ez egyáltalán nem volt természetes Európában, ha én jól tudom, akkor legkésőbb Svájcban kapták meg a nők a választójogot Európában.
Igen, de az országos választójog és a helyi szinten azért meg volt nekik a választójoguk. Tehát ez a választójog, ez egy nagyon bonyolult ügy, mert hogy ugye van a regionális, tehát a helyhatósági választások, és van az országos választás. És a Svájcban az országos választáson kapták meg 75-ben, a helyhatósági választásokon részt vehettek. És ez a jellemző mondjuk az izlandi választásoknak is, hogy a nők azért harcoltak, hogy a különböző helyhatóságokon benne legyenek a döntésekben, mert egy nagyon komoly szociális érzékenység volt jellemző ezekre a nőkre, ez volt az izlandi nőmozgalomnak a kezdete is, ugyanúgy, ahogy sok más nőmozgalomnak is, tehát mondjuk ebből a szempontból az izlandiak nem voltak annyira elől, mint mások, mert ők is a 19. század közepén alakították az első jótékony nőegyesületet. Budán is akkor alakult meg a jótékony nőegyesület. tehát és aztán mit követett a pesti, tehát ez a benne volt a korszellemben, hogy úgy mondjam, hogy azok a nők, akik megfelelő privilégiumokkal, nyelvtudással és anyagi háttérrel rendelkeztek, azok úgy érzik, hogy a társadalomért valamit kell tenniük, és ugyanúgy, ahogy Magyarországon, Izlandon is ennek volt egy komoly nemzeti jellege, mert az Izland akkoriban dán gyarmat volt, Magyarországon meg egy ilyen Habsburg-osztrák ellenes hangulat volt a nőegyesületekben, és a magyarság és a magyar, a jó magyar anya érdekében alakítottak szervezeteket.
Megütötte a fülemet, hogy azt mondta, hogy hát az izlandi demokrácia egy nagyon régi és korán kifejlődő demokrácia, és akkor azt gondoltam, hogy hát a demokratikus intézmények fejlettsége és a nőjogok biztosítása az automatikusan összefügg. De azért úgy tűnik ezt a görbét, ahogy így összefoglalt, hogy ez mégsem ilyen egyértelmű és közvetlen.
Hát az, hogy az állampolgárok azok mennyiben érzik magukat az állampolgárainak, azért összefügg a demokratikus keretekkel. Az a kérdés, hogy ez a demokrácia, ez mit jelent a nők számára. És ez ügyben ma sem lehetünk igazán elégedett, mert visszatérve az 1975-ös tüntetésről, többek között a nők azért is tüntettek, mert ugyanazért a munkáért ők 64%-nyi bért kaptak. Tehát ez, amit a társadalmi nemekre jellemző fizetési különbségnek hívunk, tehát azt jelenti, hogy ugyanazért a munkáért a nők sokkal kevesebbet kapnak, azért az egy őrületes, megalázó jellemzője ezeknek a nem demokratikus helyzeteknek, és ezért is például az Európai Uniónak az egyik legfontosabb célkitűzése ennek a bérkülönbségnek a csökkentése. Ugye 75-ben volt 64%-os, most 12-16%-os az Európai Unióban ez a bérkülönbség, ami azt jelenti, hogy a nők azok ugyanazért a munkáért nagyjából egy hónapnyi kevesebb bért kapnak még most is. Tehát, és ezek különböző kampányok vannak, különböző érzékenyítő tréningek vannak, de ez egy olyan tény, társadalmi tény, aminek a kezelésére már a 70-es években a nők nekiálltak és megpróbáltak mozgalmakat létrehozni.
Ezzel a jelenséggel kapcsolatban a múltkor kamaszfiúk kérdeztek egy gimnáziumi találkozón, és nem tudtam nekik egészen pontos magyarázatot adni arra, hogy hogyan lehetséges, hogy demokratikus jogállamban, átlátható munkaügyi struktúrákban mégiscsak ugyanazért a munkáért más-más bérezést kapnak nők és férfiak. Nagyon elemi szinten ennek a mechanizmusát el tudjuk magyarázni?
Hát azért az átlátható mechanizmusok a tőke világában azért azok nagyon mérsékelten vannak jelen, de ugye ennek az eredete az a férfi a munkavállaló, tehát a férfi az, aki a kenyérkereső, tehát a háztartáson kívül végzett munkát, azt férfiak fizetett munkát, azt a férfiak végzik, azért, hogy eltartsák a családjukat. Következésképpen a 19. századtól kezdve, amikor megkezdődik az iparosítás, és a férfiak elkezdenek munkát vállalni, akkor a férfi az, aki munkát vállal, de ugye a növekvő munkaerő igény az a nőket is kihozza ebből a fizetetlen otthoni munkából, de mivel a férfi az elsődleges munkavállaló, ezért a nők azok kevesebbért kapnak ezért, és többek között a szakszervezetek azok, akik a leginkább ellenzik általában a női munkavállalást, és nagyon érdekes a 19. század végén az a harc, amit a férfi szakszervezetek folytatnak a női szakszervezetek ellen, mondván, hogy a nők meg a gyerekek is tegyük hozzá, mert akkor elég a gyerekmunka is ment. A gyerek munka, meg a női munka leviszi az ő bérüket, tehát hogy egy rossz versenyhelyzetbe kerülnek. És aztán a másik, hogy ez a fizetési különbség, ez ott nincsen meg, ahol az állam közbelép és meghatározza ezeket a bértáblákat. Tehát ahol az állam a nagy munkaadó, ott nincsen, mert ott ugye közalkalmazotti bértábla van, de ott más módon folyik a diszkrimináció, tehát hogy az, hogy kit melyik bértáblába sorolnak be például, az a az sok mindentől függhet, ez egy ilyen rejtett diszkriminációnak a tere. És a másik, ahol a szabad piac, úgynevezett szabad piac működik, a piaci viszonyok között, ott pedig az egyénen múlik, hogy ő milyen módon tudja kiharcolni ezt a jobb fizetési lehetőségeket, és tanulmányok sokasága mutatja, hogy a nők azok lényegesen rosszabb helyzetből indulnak ezekben a tárgyalásokon, amikor a saját bérükért harcolnak. Tehát azokban az országokban van alacsony társadalmi nemi különbség a fizetések között, ahol például nagy az állami szerepe, így például a skandináv országokban, így ugye Izlandon is, illetve ahol van egy bizonyos monitorozása ennek a folyamatnak, és Vilniusban működik az Európai Uniónak az az ügynöksége, amelyik a társadalmi nemi különbségeket vizsgálja az Európai Unióban, és ők rendszeresen kiadnak évente jelentést erről, és ezek a jelentések, ezek hozzáférhetők az interneten, meg lehet nézni, fel lehet háborodni, és lehet cselekedni.
Egyrészt számít az, hogy milyen jogi, demokratikus intézmények, struktúrák állnak a cselekvés tereként rendelkezésre. Másrészt kérdés, hogy ki mekkora alkupozíciót harcol ki magának, ha én jól értem ezt az összefoglalót. Térjünk vissza egy kicsit 75 őszére, ugye, amikor megkezdődik az izlandi nők egynapos sztrájkja. Számomra ebből a történetből, amelyben a résztvevők megpróbálták és sikeresen be is bizonyították, hogy milyen jelentősége van az ő jelenlétüknek ebben a társadalomban, az a legnagyobb tétje, hogy itt 90%-os volt a részvétel. Tehát azt jelenti, hogy az izlandi nők szinte teljes közössége egyöntetően megszervezhető és aktiválható volt. Ez hogyan volt lehetséges?
Ennek is megvannak az előzményei, tehát a női választójog elérésekor egy női párt létrehozásában gondolkodtak. Tehát annyira az izlandi társadalom az annyira szervezett horizontális szinten, annyira integráltak nagyjából ez egy homogén társadalomról van szó, amelyik ugyanakkor egy protestáns tradícióval is rendelkezik, amiben azért benne van a másik segítésének a parancsolata, tehát hogy ez annyira szervezett és annyira hagyományokkal bírott Izlandon és ugye más protestáns országokban is, hogy ez teljesen természetes volt, hogy egy ilyen ügyben, amit különben kiválóan előkészített és a politikában jártas személyek megszerveztek, hogy az jól működött.
Melyek voltak a következményei az általános politikai kultúrát tekintve és a nőjogi érdekérvényesítést érintve?
Hát a politikai következményei az, hogy elsősorban az, hogy láthatóvá váltak azok az igazságtalanságok és az a politikai erő. Tehát eddig még senkinek sem sikerült olyan egy politikai célt keresztül vinni, hogyha nem tudott erőt mutatni. És itt most a nők erőt mutattak, és azt mutatták, hogy mi történik, hogyha hirtelen a nők kivonulnak a társadalmi feladataikból, és magára hagyják azt a társadalmat a férfiakra, hogy ők oldják meg ezeket a problémákat. Tehát ez egy politikai erő, és utána természetesen az apró törvényhozási lépések is másképpen történtek, valamint ugye azt mindenki tudja, hogy Izlandon volt az első női államfő, valamint az első meleg miniszterelnök nő, tehát hogy Izland egy olyan ország, amelyikben jó nőnek lenni.
5 évvel ezután, a sztrájk után választották meg az első női államfőt, akit úgy hívnak, hogy Vidis Finnbogadtir, ha jól ejtem a nevet, érdemes megjegyezni. Miért van az, hogy ez egy ilyen lokális történet maradt? Vagy mennyire sikerült ezt exportálni, ezt az izlandi modellt?
Hát nem tudom, hogy az izlandiak, hogyha izlandi feministákkal ma beszél az ember, nekem ugye van egy PhD diákom Izlandról, akkor ők nem úgy látják, mint hogy ők modell lennének, és úgyse, hogy ennek exportálni kellene, hanem úgy, hogy egy olyan globális trendbe illeszkedik ez az izlandi folyamat, aminek különböző hatásai, különböző részei vannak. Tehát tehát Svédországban, Norvégiában, máshol is történnek érdekes dolgok, de ami a Izlandot illeti, az a lokalitásnak egy nagyon furcsa újraértelmezése, mert hogy Izland azért az önmagát is a peremvidéken határozza meg, hiába mondjuk a 10.-11. században az volt a világ közepe. Abban az időszakban, amikor ez a sztrájk történik, akkor azért nagyon sok izgalmas dolog történik más országokban is, amelyik a nőjogok előmozdítása irányába hatnak.
De hát a jelek azért azt mutatják, hogy ahogy haladunk mondjuk északtól dél felé, nyugatról kelet felé Európában, a nőjogi érdekérvényesítés egyre gyengébb. És valahogy azért nem indult el ez a dominó, nem tudom, mert tényleg nincs átvehető modell, vagy itt nálunk például elképzelhetetlen az, hogy egy napig minden nő részt vegyen egy ilyen szolidaritási akcióban, és akkor megtudják nálunk is a férfiak, hogy milyen az, amikor be kell vinni a gyereket a munkahelyre, vagy ne adj Isten, el kell vinni az óvodába, de hát nem lehet elvinni, mert ugye ott is nők dolgoznak zövében, nincs óvoda, tehát hogy egy ilyen típusú széles, nagyon széles társadalmi összefogást én nem nagyon tudok Kelet-Európában elképzelni.
Mondjuk például volt egy, én például a többi ilyen széles körű összefogást a társadalmi mozgalmat tudok mondani, csak az az érdekes, hogy ezek úgy elfelejtődnek és kiszelektálódnak a nemzeti emlékezetből, és ezért is fontos, hogy erről most itt beszélünk, és köszönöm szépen még egyszer a lehetőséget. Mondjuk most két magyar példát is tudnék ez ügyben mondani. Például Sakta Margit, aki az első magyar képviselőnő volt a parlamentben, ő szervezett 1918 novemberében egy női tüntetést, amivel fölmentek akkor a várban található Antant megszálló csapatok főhadiszállására, és ott tiltakoztak az ellen, a fegyverszüneti szerződés tervezet ellen, ami akkor Magyarországra az első világháború után vonatkozott volna. Tehát mondjuk ez se az, amit mondjuk benne lenne a tankönyvekbe, de a különböző források alapján egy ilyen 5-10 ezer nő fölvonul, és azt mondja, hogy ő neki van véleménye arról a nemzetközi politikai folyamatról, ami meghatározza az életét. Vagy mondjuk 1956 december 4-e az a nőtüntetés, amikor a Hősök terére 5-15 ezer nő fekete ruhába kimegy, és azt mondja, hogy ő tiltakozik a szovjet megszállás ellen. Tehát nem tudom, tehát az, hogy milyen típusú ellenállási formák vannak, amiket a nők használnak, azok nagyon különbözőek a különböző országoktól függően, vagy mondjuk nézzük meg Latin-Amerikában, ahogy a diktatúrák ellen harcolnak az anyák, tehát mondjuk Argentinában, Buenos Airesben a Plaza de Mayo-nak az anyái, akik fehér fejkendőbe kimentek minden héten, és ott tiltakoztak azért, hogy tudják már meg, hogy hova tűntek az úgynevezett eltűntek címen nyilvántartott gyerekeik, férjeik. Azért vannak különböző ilyen női ellenállási formák, és ezek minden részén a glóbuszon megtalálhatók. Gondoljunk például arra, hogy most Indiában a nemi erőszakokkal kapcsolatban micsoda hatalmas tüntetések voltak a Delhiben például. De nem mondanám azt, hogy Kelet-Európában az nincsen, ezt azt mondanám, hogy ez a megfelelő társadalmi kontextusnak megfelelően különböző módon jelennek meg ezek a búvópatakszerűen előbúvó mozgalmak.
Most a közvetlen környezetemben egy-két nap leforgása alatt szembesültem azzal, hogy a nők munkavállalásának problémái azok vagy tabu, vagy mély elutasítás tárgyai. Tehát azt felvetni, hogy milyen egy gyerekbarát munkahely, hát az elég nehézkes nálunk. Elhangzik az a mondat, hogy aki gyereket szül, az maradjon otthon, vagy aki gyereket csinált, az ne akarjon dolgozni, konkrétan felsőoktatásban dolgozó emberek között, vagy elhangzik az a mondat, hogy a munkahely az nem esti iskola, nincs mit ott keressen a gyerek, vigye haza, nem, akinek gyereke van, az azzal foglalkozon. Ezek a kérdések miért nem Miért ilyen nehezek?
Hát azért azt kell figyelembe venni, hogy egy globális válsághelyzet van, és az, hogy a munka az már nem jog, mint ami régebben volt, hanem privilégium, és ebből a privilégiumból a nőket különböző módszerekkel próbálják meg kizárni, és ezzel a gyereknevelési ideológiával megpróbálni a nőket kizárni a munkaerőpiacról, az egy nagyon gyakran előforduló, különben abszolút törvényellenes retorika. Tehát az Európai Uniónak a diszkrimináció ellenes szabályai azok teljes mértékben tiltják ezt, de mivel ezek soft szabályok, ezek a nemzeti szintű törvénykezésen múlik, hogy ez hogyan implementálódik, hogyan kerül a valóságban megvalósításra. És hát minden Európai Uniós tag országnak a nők és férfiak esélyegyenlősége az benne van a alapdokumentumban, alkotmányban vagy alapszerződésben, és az mindegyik országnak a politikai kultúrájától és a civil társadalmak, a civil mozgalmak erősségétől függ, hogy ezt milyen módon tudják a gyakorlatban végrehajtani. Tehát, és ez mondjuk én csak én konkrét példámat tudom, hogy a Közép-Európai Egyetem, ahol én dolgozom, aminek azért egy nagyon komoly, progresszív hagyománya és gyökerei vannak, azt nem sikerült megoldani az elmúlt 25 évben, hogy legyen például egy gyerekfelvigyázás az alatt, amikor mondjuk egy időben 5 vagy 6 esti előadás zajlik, és hát PhD diákoknak és a tanároknak mindegyiknek gyakran van gyereke, tehát hogy ez egy ilyen egyéni problémaként kezelődik, még akár az én nagyon szeretett és becsült egyetememen is. Tehát ez egy olyan strukturális hátrány, amivel nagyon rossz, hogyha az egyéneknek kell megbirkóznia, és abban a pillanatban ez egy módszere lesz annak, hogy a különböző módon létrejövő hátrányok azok intézményes. Például a Közép-Európa Egyetemen talán 2 éve csináltak egy felmérést, és kiderült, hogy a meghívott vendégtanároknak a 95%-a férfi volt. És akkor szerencsére volt egy rektor helyettes, Farkas Kati, aki komolyan azt mondta, hogy ezt nem lehet, ez nem méltó az egyetemhez, és elfogadott az egyetem egy olyan direktívát, amiben azt szeretné, hogy a meghívott előadók, meg a nyári egyetemek és minden rendezvény konferenciánál a paritás legyen a cél. Ami nem jelenti azt, hogy még a most se rendeznének csupa férfiakból álló konferenciákat, meg panelbeszélgetéseket, de legalább ez bekerül egy nyilvántartásba, és ki fog derülni, hogy az egyetem mennyiben hajtja végre azt, amit elfogadott a szenátusa, és mennyiben működnek inkább a régi sztereotípiák.
Elmondom én, hogy milyen reakciókat szoktam kapni, amikor felvettem azt a kiejtem azt a bűvös szót, hogy kvóta, akár politikai szervezetekkel kapcsolatban, akár hasonló intézményekkel vagy rendezvényekkel kapcsolatban. Rendszerint azt a választ kapom férfiaktól és nőktől egyaránt, hogy ne az döntsön már, hogy férfi vagy női az a jelölt, az a képviselő, az a meghívott, hanem az, hogy mennyire ért hozzá. Erre mit lehet válaszolni?
Hát ez az érdem alapú érvelés a kvóta ellen, ez nagyon gyakori, ez visszanyúlik arra az időszakra, amikor először felmerült a kvóta gondolata, de ez az érdem alapú megközelítés, ez megint egy egyénre vonatkoztatott értékelés, és nem veszi figyelembe azokat a strukturális hátrányokat, amik egyrészt megakadályozzák, hogy a társadalom egyes csoportjai pozícióba kerüljenek, másrészt azokat a struktúrákat sem, ahogy az érdem, az úgynevezett érdem maga létrejön. Tehát mondjuk, hogyha megnézzük, hogy ez a maga az oktatási rendszer, ugye én meséltem most itt arról, hogy a Közép-Európa Egyetemen milyen mechanizmusok működnek, tehát ott is látszik, hogy ez az érdem, hogy ki az, aki el tud menni, és az életrajzába föl tudja sorolni, hogy hány helyen volt meghívott előadó, hogyha valakinek nincs egy támogató háttere, akkor nem tudja ezt a lehetőséget igénybe venni, és ezzel rögtön egy olyan életrajzot tesz le mondjuk egy bizottság elé, amiből hiányzik ez a részt, hogy ő hol volt vendégtanár, vendégelőadó, akkor már rögtön az érdem, az már rögtön lefordítódik egy strukturális hátrányra, hogy valaki meghív valakit előadást tartani egy felsőoktatási intézménybe, de nem gondoskodik arról, nem nézi kontextusban azt a személyt, hogy esetleg neki vannak gyerekei, vagy gondoskodik esetleg másról. Tehát ez egy ilyen individuális ideológia, ami általában a privilégiummal rendelkezők pozíció megtartását segíti.
Ez most egy nagyon ideális környezet, amiről beszélgettünk, de néhány napja vendégem volt Láng Judit, akivel a magyar vagy kelet-európai igazi mély peremvidékek világáról, a roma terepekről és az ott érvényesülő családon belüli erőszakról és nőjogi sérelmekről beszélgettünk. Például arról, hogy miért válik nagyon korán anyává a roma lányok közül, roma lányok jelentős része. És ahogy ott az érdekvédelem lehetőségeit, esélyeit latolgattuk, Juditnak mindig az volt a válasza, hogy hát helyi csoportokat, nősegítő egyleteket, helyi köröket kell létrehozni. És olyan kicsit, hogy szkeptikus voltam, hogy hát ezek a nőegyletek, ezek mindig ilyen csipkeverő, tejázó körökként bukkannak fel a közéletben. Nem tudom, hogy ezekkel lehet-e valamit elérni, de így, ahogy beszélgettünk az izlandi nőjogi történet sikeréről, hát ott is felmerült az, hogy létrejöttek ezek a lokális segítségnyújtó, szolidaritást biztosító egységek. Ez tényleg így működik, hogy kellenek ezek a belső körök?
Hát a társadalmi mozgalmak történetének vizsgálatából azt látjuk, hogy egyének úgy önmagukban olyan sok változást nem tudnak elérni, hogyha nem alakítanak ki maguk körül, vagy nem vesznek részt egy olyan támogató hálózatban, amelyik azt a változást eléri. Tehát ezek a helyi kis szervezetek, ezek nagyon komoly hatást tudnak elérni, és ezek a kis szervezetek, ezek idővel nagyobb szervezetek lesznek a helyi szervezetekből, területi és aztán országos szervezetek, amik aztán meg tudnak határozni bizonyos politikai programokat, és ezekért van erejük, hogy harcba szálljanak. Tehát ezügyben a nők azok társadalmilag nagyon komoly előnnyel indulnak, azt kell mondanom, mert az, hogy a nők a nemzetért, a családért egy ilyen maternalizmussal fűszerezve azért nagyon sok mindent el tudnak érni. Tehát a 19. század közepétől kezdve ez a javító szándék, ez azért jelen van. De természetesen ez is azért a különböző osztályprivilégiumoktól függ. Tehát mondjuk egy arisztokrata alapú budai jótékony nőegylet az egész más programmal indult, mint mondjuk egy polgári alapú pesti jótékony nőegyletek. Más volt a társadalmi bázisa, más volt a résztvevőknek a háttere, de mindnyájan egyetértettek abban, hogy valamit tenni kell a nők érdekében, és meghatározták azokat a csoportokat, amelyeket ők segíteni tudnak. Tehát ez most egy ilyen föntről lefele velő cselekvés, és de ennek az az alapja, hogy először horizontálisan megtalálták azokat, akik egyetértenek abban, hogy mit kellene cselekedni. Tehát ennek van egy olyan kulturális eszköztár, amit meg kell tanulni, és ez az, amiben a kelet-európai országok nagyon háttérben vannak, mert a 1945 és 49 között felszámolták ezeket a nőegyesületeket. Én előírtam egy könyvet még jó régen, amikor ennek a kultúrája tűnt el, tehát a civilségnek a kultúrája tűnt el. Ezzel kezdtük, hogy az államnak polgárai vannak, és nem alattvalói. Tehát azok, akik úgy érzik, hogy valamit nekik is tenniük kell, és nem csak szomorkodva otthon isznak, hanem úgy érzik, hogy nekik is valamit kell tenni annak érdekében, hogy jobb körülmények közepette dolgozzanak. És ez a kultúrának az eltűnése, vagy hivatalos felszámolása, azért ennek olyan következményei vannak, ami a mai napig is elbehúzódik, vagy mai napig is kitart.
Csak azt gondolom, hogy ha ez így nemileg osztott marad, és nem alakul ki egy általános szolidaritás, akkor nem sikerül kitörni a nemi gettóból. És hogyha az izlandi történetet vesszük alapul, akkor ott is azt látjuk, hogy azért a női jogi érdekérvényesítést elfogadta és támogatta különböző szinteken és módokon, támogatták a társadalom férfi tagjai.
Hát így van, tehát a női választójogot nem lehetett elérni csak a férfiak segítségével, mert férfiakból álltak azok a döntéshozó szervezetek, amelyik aztán elfogadták, módosították az alkotmányt meg a választójogot. Tehát az, hogy koalíciós alapon lehet változtatást elérni, az biztos, de az, hogy meghatározni egy adott agendát, azért az lehet egy adott csoportnak a privilégiuma és szükségessége is. Tehát ugyanakkor arról beszélünk manapság, hogy ezt a varázsszót szokták használni, ezt az interszekcionális mobilizálást, ami azt jelenti, hogy nem lehet egy ügy mellett mobilizálni, mert nagyon sokfajta nők vannak, nagyon sokfajta romák is vannak, nagyon sokfajta, ezek nagyon heterogén csoportok. Ugyanakkor azért az identitáspolitika, ami egy stratégiai eszköz lehet, azért az nem feltétlenül elvetendő. Tehát vannak olyan ügyek, amelyek kifejezetten egy adott csoportnak fontosak, és ez a stratégiai identitáspolitika, ez tulajdonképpen a nőmozgalomnak az alapja, és ezért volt olyan sikeres 75-ben ez a nősztrájk, mert nem nézték, hogy ki gazdag, ki szegény, hanem azt nézték Izlandon, hogy mindnyájan nők, akik egyformán szenvednek egy strukturális diszkriminációtól, aminek eredményeképpen ugye 64%-nyi pénzt keresnek ugyanannyi munkáért, mint a férfi 100%-nyit.
Itt most belemosolyogtam a mikrofonba, mert ugye a székelyföldi adáskörzet hallgatóinak beszélgetünk, és az elmúlt napokban volt egy nagyon érdekes konferencia, amit a kolozsvári filozófia tanszék szervezett. Az volt a címe, hogy identitás, politikai közösség és konfliktus. És ott volt alkalmam arról beszélni, hogy hát az identitás politika fogalmát, azt a 70-es évektől használjuk abban az értelemben, ahogy ma használjuk. És hát ez a fekete nők kiáltványában jelenik meg 1977-ben, ugye ez a 70-es évek, ez egy forró időszak ebből a szempontból, és annak a típusú mozgalomnak az eszközei, fogalmazási módja, közösségképe, bármilyen meglepő, most a székelyföldi autonómia mozgalmakban tudatosan vagy nem tudatosan, ezt még nem tudtam eldönteni, de visszatér, és hogy ez nem csak abban az kérdésben érdekes, hogy férfiakról vagy nőkről beszélünk, hanem arról, abban a kérdésben is, hogy mit kezdünk a saját nemzeti identitás képünkkel, vagy például mit kezdünk azzal, hogy tudnak-e a férfiak a nők érdekében felszólalni, vagy a románok a magyarok érdekében?
Hát a társadalmi mozgalmaknak van tulajdonképpen társadalmi kontextustól független eszköztára, amit ettől függetlenül lehet használni. Hát gondoljunk arra csak, hogy például a belgrádi Miloševićet megdöntő Otpor mozgalomnak az aktivistái azok később nagyon fontos szerepet játszottak, hogy ezt a know-how-t, ezt a tudásanyagot, ezt a eszköztárat, ezt átadják más társadalmi mozgalmaknak, amik aztán szintén sikeresek voltak. Tehát ezek a mozgalmak, ezek nem nemzeti keretűek, ezek utazó mozgalmak, mert emberek is utaznak, a gondolatok is utaznak, és ennek kapcsán mindenki tanul mindenkitől, hogy mi az, ami az adott helyzetben megtanulható máshonnan, hogy aztán alkalmazható legyen valamilyen sikerrel.
Én nagyon remélem, hogy sikerül ebből az izlandi történetből is itt alkalmazható következtetéseket levonni. A mai beszélgetésnek Pető Andrával számomra nagy felismerése az, hogy foglalkoznunk kell rendszeresen a nőjogi történetekkel, történelemmel, mert van, amit felidézni, és van, amihez nyúlni. Van egy olyan hagyomány, úgyhogy arra kérem, hogy legyen még a vendégünk, és beszéljünk erről sokat, ha lehet. Köszönöm szépen a mai beszélgetést.
Hát én köszönöm a lehetőséget.